Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunkban Pásztor István hagyatékáról fogunk beszélgetni. Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének a halála kapcsán. De még mielőtt belekezdenénk a témánkba, arra kérem önöket ezúttal is, amire szoktam, hogy támogassák az Észverés munkáját, az Észverés csapatát, mert ez a műsor most már kizárólag az önök hozzájárulásával készülhet el két hetente. A támogatás módjaként az általunk preferált lehetőség az a Patreon oldalunkon keresztül történő támogatás. Ez pedig úgy történhet, amennyiben egy kisebb, de rendszeres összeget beállítanak a Patreon oldalunkon. Ezek alapján, a támogatások alapján tudjuk tervezni azt, hogy mire mennyit tudunk költeni, és meddig tudjuk ezt a műsorunkat még folytatni. Egyelőre úgy néz ki, hogy az év végéig biztosan lesz Észverés, de az, hogy jövőre folytatódik-e, az attól függ, hogy mennyi támogatást sikerül összegyűjtenünk az elkövetkező hetekben, hónapokban. Amennyiben viszont nem a Patreon oldalunkon keresztül szeretnének bennünket támogatni, akkor kérjük, írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címen, és meg tudjuk beszélni az egyéb lehetőségeket is. A leírásban, illetve a képernyőn láthatták ezeket a címeket, úgyhogy vissza is kereshetik bármikor. Egy héttel ezelőtt hunyt el Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, és ezzel mindenképpen korszakhatárhoz érkezett a vajdasági magyar politikai nyilvánosság, hiszen Pásztor 16 éven keresztül volt meghatározó alakja a vajdasági magyar közéletnek, és idén áprilisban, amikor bejelentette, hogy vállalja a pártelnökség 5. mandátumát is, külön műsort szenteltünk a 2007-től 2023-ig terjedő pásztoréra értékelésének, egyenként kitérve a 4x4 éves elnöki mandátum minden jelentős mérföldkövére. Ezúttal nem fogunk részletesen és kronológikusan visszatekinteni az elmúlt időszakra. A korábbi műsorunkat majd szintén belinkeljük a mostani adásunk leírásába, viszont néhány momentumot talán más megvilágításban láttat Pásztor István végérvényes távozása, és immár nem elméleti kérdés az sem, hogy kiléphet az örökébe, és mit kezd majd a pásztori hagyatékkal. Köszöntöm mai vendégeimet, akik itt vannak a virtuális stúdióban. Tóth Szilárd János politológust. Szervusz, Szilárd!
Szervusztok!
És Vatascsin Péter újságírót. Szervusz, Péter!
Sziasztok, jó estét!
Hát először talán tekintünk vissza a szombati eseményekre. Szombaton volt Pásztor István temetése, és eminens vendégek voltak jelen. Ott volt többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Alekszandár Vucic szerb államfő, de Kövér László, illetve Kelemen Hunor is tiszteletét tette, illetve még Milorad Dodikot is láthattuk az eminensebb vendégek között, ugye a boszniai szerb köztársaság vezetőiről van szó. Hogyan értékelitek ti, kinek szólt ez a gesztus, hogy ilyen fontos emberek jelentek meg a temetésen? Pásztor Istvánnak, a vajdasági magyarságnak, pásztornak, mint az embernek, nem tudom én, politikai harcostársnak, ahogy Orbán Viktor nevezte, vagy valami egész más állhatott itt a háttérben. Hát kezdje akkor előtt talán Péter.
Hát én úgy gondolom, hogy jelképesen és úgymond rituálisan ez a pásztori politikai életútnak egy elég erős záróakkordja. Hát elsősorban azért, mert azok a személyes kapcsolatok, amiket ő kiépített Budapesttel és Belgráddal, ebben az esetben tehát tényleg a legvégén manifesztálódtak, és egy nagyon komoly, jelképes, hozzáadott értéket jelentettek. Ugye emlékeztetnék arra, hogy a VMS másik korábbi emblematikus elnökének, Kassa Józsefnek a temetésén semmi ilyesmire nem került sor. És azért is érdemes itt előhozni Kassát, mert most itt a pásztori temetés kapcsán eléggé jól előjött például a Pannon TV közügyek című műsorában a haláleset másnapján, hogy folyamatosan referálnak a korábbi pártelnökre, de mint egy félve és a nevét nem említve. Tehát, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy a két rítus között mi a különbség, és még az egyik az a politikai felejtésnek és a margóra való szorulásnak az egyik jelképe, a másik pedig pont ellenkezőleg. Tehát szinte a hatalma csúcsán távozó politikusnak egyfajta szimbolikus elégtétel. Úgyhogy ilyen kategóriákban gondolkodva ez mindenképpen egy nagyon fontos és érdekes momentum a maga módján.
Igen, 2016-ban halt meg Kassa József, akkor ő már nagyjából 10 éve nem volt a VMS elnöke, és hát a temetésén most néztem vissza híreket, nem emlékeztem már, ki mindenki jelent meg, de például az Egyesült Ellenzékből, amelynek ugye a VMS is része volt a 90-es évek végén, és együtt vették át úgymond a hatalmat 2000-ben, ott volt Zsarko Korács, Nenad Csanak, Csedomir Jovanovics, és azt hiszem, hogy ezzel nagyjából a fontosabb neveket föl is soroltam. Tehát szó se volt arról, hogy esetleg államfő vagy kormányfő jelen legyen a temetésen.
Szerintem teljesen érthető, hogy ezek az emberek megjelentek, hát mégiscsak a pásztor az az ember, aki a VMS-nek a szövetségi politikáját átalakította. Tehát ugye egy időben, vagy hát párhuzamosan a magyarországi és a szerbiai kormányváltásokkal, vagy hát egyesek szerint rendszerváltásokkal a VMS-nek a szövetségi politikáját, mind a magyarországi politikummal, mind pedig a belgrádi politikummal szemben ő az, aki új vágányra állította. Hát, és arról nem beszélve, hogy még a korai években, ugyebár valamiféle közvetítő szerepet is ellátott, ugye állítólag a Vučić és az Orbán közti közeledésben volt neki szerepe, szóval szerintem ez egyáltalán nem meglepő, hogy tiszteletüket teszik ezek az emberek a temetésén.
Ha már említetted ezt a szerb-magyar közeledést, már mint a két ország kormányának a közeledését, szerinted itt csak a kezdeti fázisban volt fontos szerepe pásztornak, ha egyáltalán volt fontos, vagy ha fontos szerepe volt, vagy ez kitartotta az utolsó pillanatig? Tehát, hogy mennyire talált volna egymásra, vagy talált egyébként is egymásra ez a két rezsim pásztor közvetítése nélkül is?
Hát ez bonyolult, mert a történelmileg nevezett szerb-magyar megbékélést azt, tehát hogy ugye a VMS-es narratíva szerint ebben tényleg óriási szerepe volt majd a VMS-nek, nyilván már a VMS-es narratíváról beszélünk, abban, hogy ezt hogy közvetítették. Meg egyáltalán az, hogy a politikai elitnek és a pártoknak mekkora szerepük volt ennek a létrejöttében. Szerintem ez azért bonyolultabb ez a történet, mert valójában két szintről beszélünk, az egyik a társadalmi szint, a másik meg a politikai elitnek a szintje, amik között nyilván van kapcsolat, de hogy ez mégis két különböző dolog. Ugye az egyik dolog, ugye, ami a társadalmi szintet illeti, ugye valóban 2007-ben, amikor ugye a pásztor átvette a stafétát a VMS-nél, akkor egy egész más etnikum közi viszonyok voltak Vajdaságban, mint amik ma vannak. Ne felejtsétek el. Ugye ez a végső időszaka a kisebbség ellenes erőszak hullámnak, ugye a magyar veréseknek, amit ugye így nevezett akkoriban a média, egyáltalán a szimbolikus térben, vagy akár ezek ami ugye a történelmi megbékélésnek a nagy szimbolikus, ugye ez ugye a múltra, a 44-es vérengzésekre való emlékezés, meg stb. Ezekről se lehetett olyan nyíltan beszélni, mint manapság. És hát valóban, ugye ezen a téren óriási változások voltak az utóbbi évtizedben, de hogy ugye az, hogy a társadalmi szinten ez a változás, ugye az etnikumi közti viszonyok normalizálódtak, ez ugye elsősorban mégiscsak azért van, mert ugye azok, akik az erőszak hullámot gerjesztették ezekben az években, kb. 2003 és 2007-ről beszélünk, az a generáció volt, ki fiatal volt a 90-es években, tehát a háború idején, ez a legnacionalistább és egy félig traumatizált generáció. Na most az erőszak hullám az nyilván első körben azért csengett le, mert ez a generáció megöregedett. Tehát, hogy akik kamaszok voltak, ugye ha ezekben 2003 és 2007 közti években, 2008-9-re úgyis már elszoktak ezekkel a dolgoktól, megöregedettek egyszerűen, és a következő generáció már egy fokkal kevésbé volt nacionalista. És ugye az, hogy az etnikum közti viszonyok elkezdtek normalizálódni, az első körben ez a generációs tényező miatt van. Na most, ami viszont a politikai szintet illeti, ugye az Orbán és a Vucic közti közeledést, ugye abban valóban könnyen lehet, hogy a VMS-nek jelentős szerepe volt, csak ugye egyrészt ebben nem nagyon lehet belelátni, másrészt meg az az érdekes benne, hogy pont a témája ennek a történelmének nevezett megbékélésnek, ugye a 44 és a 42-re való közös emlékezés és akadémiai vegyes bizottság, stb. 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 Pont ez az, amivel kapcsolatban viszont a politikai elit által nyomott, hogy is mondjam, megbékítő gondolkodás, meg egymásra nyitottabb gondolkodás, ez az, ami egyébként nem csorgott le. Tehát a szerb társadalomban, jobb oldalon és bal oldalon egyaránt elképesztő tudatlanság van 44-el kapcsolatban, Csúrongó kapcsolatban, meg ezzel az egész sztorival kapcsolatban. Ezzel együtt persze az etnikum közti viszonyok rettenetesen megjavultak, nem idealizálva őket, de hogy azért nagyon sokat fejlődtek tényleg 2007-hez képest, csak pont ezen a téren azért ellentmondásos a helyzet. Na most az viszont, hogy a Vucic és az Orbán mennyire a pásztornak köszönhetően talált egymásra, én nem gondolnám, hogy a pásztor miatt találtak volna egymásra, de tény, hogy abban az időszakban, tehát ez a 2010-es éveknek az eleje, az a VMS még egy picivel nagyobb bacska párt volt, mint manapság, és egy picivel relevánsabb szövetséges lehetett mind a Fidesznek, mind a haladó pártnak, mint ma. Ugye? De gondolom erre még később majd visszatérünk, hogy milyen helyzet ma, de szerintem abban az időben valóban könnyen lehetett neki jelentősége.
Ami a megbékélést illeti, szerintem egyébként ezen a téren, ami általánosságban egy fontos gesztus, szerintem sokak szerint, és szerintem is, az, hogy Csúrogon megtörténtek azok a megemlékezések. Idestóval most már 10 éve, sőt, pontosan 10 éve, és hát, hogyha minden igaz, akkor ebben nagy szerepe volt Pásztor Istvánnak. Tehát, hogy ilyen szempontból tényleg a sajkás vidéki magyaroknak a sorsa, illetve az, ami azelőtt történt, ugye Topalov raktárban, stb. Tényleg sokkal könnyebb volt, ahogyan maga Pásztor is érvelt 10 évvel ezelőtt, sokkal könnyebb lett volna ezt Szabadkán lezavarni, vagy valamilyen más helyen, de ők maguk ragaszkodtak ahhoz, hogy Csúrog legyen ennek az egyik főhelye. Más téren meg ez más esetben ez nem sikerült, ilyen az újvidéki emlékműnek az esete, ahol nagyon érdekes az a tiltakozás, és itt becsatolhatjuk a lecsorgásnak is a kérdését, ahogyan akár szerb antifasiszta, akár szerb nacionalista oldalról nagyon sokfajta bírálat érte az újvidéki emlékműnek a tervezetét a névsor miatt. Nagyon érdekes, hogy ebben viszont a szerb haladó párt, személyesen akár Igor Mirovics is elég komoly támogatást adott a VMS-nek, és ennek ellenére ez az újvidéki emlékmű esete viszont épp úgymond kisiklott. Tehát amekkora siker volt jelképesen a Csúrogi, annyira rosszul csapódott le, és vált ilyen nagyon furcsa, bizarr történetté az újvidéki. Illetve az is látszódott, hogy nem feltétlenül csak attól, hogy valamit kikiáltunk megbékélésnek, illetve a múlt feldolgozásának, nem biztos, hogy adott közegben, ha rosszul van az előkészítve, lekommunikálva, valami koncepcionális vagy tartalmi hiba van, akkor ez nem biztos, hogy csont nélkül átmegy a rendszeren. Úgyhogy újvidéki emlékmű esete viszont ezt mutatta. Uh-huh.
Térjünk még egy picit vissza a megemlékezésekhez. Ugye nem csak a temetés adott erre alkalmat, hanem tulajdonképpen a Pásztor István halálától kezdődően láthattuk azt, hogy a különféle, mondjuk így VMS-hez vagy Nemzeti Tanácshoz bekötött intézmények hát egymást túl licitálva emlékeztek meg a különböző médiafelületeken, illetve közösségi médiában. Péter, ezt hogyan értékeled, hogyan, miből fakadt ez a megemlékezés, cunami?
Őszintén szóval engem meglepett sok esetben, ismét visszautalnék a Pannon RTV közügyek című műsorára esett másnapján, ahol szinte hűségnyilatkozatok hangzottak el. Ez egyébként társadalomtudományilag, szinte néprajzilag is rendkívül érdekes, amikor ugye egy halállal a halottnak a hatása nem szűnik meg, sőt, adott esetben föl is erősödhet. És a halál után is hat a maga politikai integritásával, úgymond ebben az esetben. És hát ez az a személyi kultusz, amelyben van félelem, van kiszolgáltatottság, van őszinte tisztelet is. Tehát ezek a dolgok keverednek. Az, hogy jaj, de ezt hozzátenném egyébként, hogy végignéztem egy-két szervezetnek a különböző lapjait, honlapjait, Facebook lapjait, és azért nem mindenki emlékezett meg olyan markánsan, mint egyesek. Tehát, hogy ez azért nem volt teljesen általános, tehát, hogy nem egy 1953 márciusában vagyunk, amikor mindenhol Csehszlovákiában, amikor mindenki Gottwald haláláról beszélt, vagy azelőtt Sztálin haláláról, tehát hogy ez nem egy teljesen abszolút értelemben vett gyász, hanem azért használtam mini kifejezést a személyi kultusznál. Tehát, hogy nem csak kis közegről van szó, hanem nem általános. Viszont ahol megjelent, ott szerintem rendkívül erőteljes volt. És jól, ahogyan mondtad is, szinte egymást túl licitálva volt egy ilyen öngerjesztő folyamat is. Illetve, ami szerintem még rendkívül tanulságos az, hogy a VMS-hez bekötött médiumoknál a halálhír az, hát azt hiszem a magyar szónál 3 napig vezető hír volt. Hát, hogyha valaki rákattintott a honlapjukra, akkor ez szerepelt ott. Még 3 nappal is az eset után, ami, hát, hogy is mondjam, tehát, hogy nem egy standard megközelítése a téma feldolgozásának. Tehát más helyeken, országos médiumoknál, vagy nem VMS-es médiumoknál egymás után követték a hírek egymást. Tehát gyakorlatilag, ahogyan jöttek a részvétnyilvánítások, vagy a hírek a temetésről, úgy jöttek egymás után ezek a hírek, egy teljesen normális szerkesztési mechanizmus szerint. De az, hogy Magyar Szónál, Hétlapnál, Pannon RTV-nél egy-két, vagy akár a magyar szó esetében 3 napig kint volt, ez szintén irracionális szerkesztési mechanizmus, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát, hogy mindenképpen meglepő volt, tehát nem gondoltam volna. Én is teljesen véletlenül szaladtam rá. Az ember nyilvánvalóan nézi ezeket a hírportálokat, várja az újabbnál újabb híreket, és akkor azt láthatja egyik reggel is az a fő hír, hogy elhunyt Pásztor István, és a másik reggel is. Tehát ha nem tudom, hogy meddig kell visszamennünk a történelemben, vagy itt a médiumok történetében, hogy valami hasonlót találjunk. Tehát ez mindenképpen nagyon meglepő volt.
Igen, hogyha az ember naívan áll hozzá, és nem ismeri a viszonyokat, akkor azt mondja, hogy de hát rendben van, egy pártelnök halt meg. Maximum azt mondhatjuk róla, hogy betöltötte a vajdasági parlament elnöki funkcióját, tehát egy hivatalos személyiségről van szó, de minthogyha ezekben a megemlékezésekben ott lett volna az a mondat, amit azt hiszem, hogy Kelemen Hunor mondott a temetésen, eljátszadozva a vezetéknév jelentésével, hogy jó pásztora volt a nyájnak Pásztor István, illetve hát Orbán Viktor is mondott azt hiszem ilyesmiket, hogy nem is tudom, tehát ő is utalt arra, hogy ez a nyáj most pásztor nélkül maradt, vagy valami hasonló. Tehát mennyire érezhették szerinted, Szilárd, ezt azok, akik ezt a megemlékezést a különböző közösségi felületeken így prezentálták, ahogy Péter elmondta?
Mit mennyire érezhették?
Hát, hogy valóban itt nem csak egy egyszerű politikusról, egy párt vezetőjéről van szó, hanem úgymond a vajdasági magyar közösségnek az egyedüli vezetőjéről.
Figyelj, most, hogyha arra gondolsz, igen, hogy nálunk szerencsésebb demokratikus fejlődésű társadalmakban az ilyesminek mennyi hírértéke lehet, akkor persze, valószínűleg kevesebb, de hogy mondjam, tehát, hogy nem állai van válaszolva erre a kérdésre, hát igen, természetesen egy szorosan pártkontroll alatt álló médiáról beszélünk, meg intézményekről, amiknek egy 2007 óta volt ugye első számú emberüket elveszítik, tehát nyilván ki van adva, hogy meg kell emlékezni, ez gondolom, de nem is kéne, hogy kiadva legyen, valószínűleg így is, úgyis versenyt emlékeznének, tehát azért ennek van jelentősége, gondolom, a párton belüli berkekben, pláne most a helyezkedés miatt, hogy ki mennyire viselkedik, hogy is mondjam, jól, valószínűleg ez ilyen egyszerű.
Egyes karizmatikus, határon túli politikusoknak mindig van egy olyan nimbusza, hogy ők a közösség vezetői, reprezentánsai. Utóbbi pár évben, azt hiszem, egy 2018-as interjúban figyeltem fel először erre Pásztor Istvánnal, hogy ő maga is arról beszélt, hogy ő a közösség vezetője. Tehát, hogy ez így mindig volt, és a VMS esetében, pláne az elmúlt 11-12 évben, ez szinte ilyen automatizmus volt, hogy ő a közösség vezetője, pásztora, hogyha már így a vezetéknével akarunk játszani. Úgyhogy ez szerintem adja magát ilyen esetben. Pláne, hogyha egy regnáló pártelnök, a legerősebb pártnak a vezetője hunyán. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy most tényleg abszolút analitikusan az elmúlt 30 évben véve a kisebbségi magyar közösségek pártelnökeit, közösségi vezetőit, nevezzük most így idézőjelben, azt hiszem, hogy az egyik legkarizmatikusabb, és egyben politikailag legsikeresebb tényleg Pásztor István volt. Gondolkodtam így az adás előtt, hogy kit lehetne párhuzamba vele állítani, hát talán Bugár Bélát lehetne nevezni, tehát hogyha a karrier hosszát és a betöltött pozíciókat nézzük, Úgyhogy ilyen téren is, ha az egész 30 évet, és nem csak Vajdaságban, hanem Erdélyben, Kárpátalján, Szlovákiában mérlegre tesszük, akkor is az az eredmény jön ki, hogy valamilyen téren, pláne ilyen politikai partnerekkel, akik nagyon egy nyelvet beszéltek, és nagyon hasonlóan gondolkodtak a politika eszköztáráról, és hogy is mondjam, hatásáról, tehát ha az Orbáni vagy Vucsicsi rendszert nézem, akkor is ez teljesen logikus, teljesen magától értetődő. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nem kizárólagosan pásztori jelenség. Hát ilyen értelemben még egyszer visszautalva Kassa Józsefre, ugye 20 éve pont ő képviselte a Vajdasági Magyarságot ebben a tévéműsorban. Hát nem tudom, szerintem vele kapcsolatban ilyesmik nem hangzottak el. Tehát, hogy ez a nimbusz fakolhat, de most, tehát, hogy 5. pártelnöki ciklus elején ez a haláleset, ez a politikai pozíció, illetve a politikai eredmények, úgy gondolom, hogy ezt valamilyen módon teljesen indokolják, ha analitikusan nézzük.
Jó, hát nyilván abban megegyezhetünk, hogy egy meghatározó személyisége volt nem csak a pártnak, hanem a teljes vajdasági magyar közösségnek is, és ha már az volt, akkor azt gondolom, hogy méltán beszélhetünk arról is, hogy melyek voltak az érdemei, illetve akár idézőjelben, akár idézőjel nélkül a bűnei Pásztor Istvánnak az elmúlt 16 évben, amíg ő vezette a VMS-t. Tudom, hogy nehéz így most kiragadni akár pozitív, akár negatív momentumokat, mégis erre kérlek benneteket. Nyilván azt hiszem megegyezhetünk abban, hogy a pozitívként már említettetek egyet a szerb-magyar megbékélési folyamat kapcsán, de kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit még hozzátennétek ehhez, illetve a másik serpenyőbe mit helyeznétek.
Most így az elmúlt napban volt egy reggel, ahogyan fölébredtem, és elkezdtem arról gondolkodni, hogy hány olyan esetről tudok, konkrét személyekről, tehát húsvér emberekről, akiket valamilyen módon, hát az elmúlt 16 év VMS-e fogalmazzak? Tehát, hogy megkurtított. Tehát, hogy elütötte őket bizonyos forrásoktól, munkahelyektől, zsarolta őket, és így tovább. Tehát, hogy tényleg az igazán brutális politikai eszközökkel nem éltek, viszont pont ahogyan előbb említettem, tehát azáltal, hogy van egy befolyása ennek a szervezetnek, a vadaság intézményrendszer egészén átfogóan, illetve, hogy nagy befolyással bírnak különböző források elosztására, ezzel konkrét emberi egzisztenciákat, vagy csoportoknak a létét, intézményeknek a fönnmaradását képesek voltak befolyásolni és akadályozni. Tehát, hogyha, és oda jutottam, hogy egymás után számol, mind a mai napig számolom a konkrét embereket, a konkrét intézményeket, és nagyon hosszú ez a lista. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen esetben, mint amilyen egy kisebbségi magyar közeg, egy társadalmi alrendszer, hogyha ennyire hosszú ez a lista, akkor nem beszélhetünk igazából vett közösség és társadalmi sikerességről. És ilyen téren nem tudom, és majd nyilván ide is áttérünk, hogy ebben mennyiben tud vagy akar változtatni a következő VMS-es vezetés. De valamilyen értelemben úgy gondolom, hogy ugye, voltak olyan politikai rendszerek, ahol a rehabilitáció például, vagy más értelemben a bocsánatkérés, és így tovább, bizonyos eszközök voltak arra, hogy egy adott politikai garnitúra szembenézzen az előző szakasz, az előző korszak hátulütőivel, és hát már szerintem 2015-ben sokan ezt mondták, tehát amikor volt a pártszakadás, a Magyar Mozgalomnak a létrejötte, akkor is volt egy ilyen igény, hogy ezekkel a dolgokkal most már kezdjünk valamit. Ez a fajta szembenézés Pásztor életében nem következett be, ez most már, ami őt illeti, ugye így is marad, ez már egy lezárt történet, de annak ellenére az a tengernyi eset, amiről tudunk, és ugye itt most úgy fogalmazhatok, nagyon sok minden a háttérben zajlott. Volt, ami transzparens volt, volt, ami nyilvános botrány, de nagyon sok ilyen visszaélés, fenyegetések, zsarolások, gáncsolások, sorolhatnám a metaforákat. Úgy történt, hogy arról tényleg szinte csak páran tudnak, vagy csak informálisan. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amivel úgy gondolom, hogy ha komolyan próbálja magát venni egy jövendőbeli VMS-es vezetés, ezzel valamit kezdeni kell, hogy bekövetkezik-e ilyesmi, azt majd meglátjuk, de ezek gyakorlatilag tények.
Szóval, hogy mi a Schittgernek a kritériuma? Tehát, hogy általában, amikor politikusokról, és amiről itt a Péter beszél, azt gondolom így az autokratikus hatalomgyakorlás, meg ilyenek, igen, persze, a VMS ez egy ilyen párt, ez nem tudom, hogy... Tehát ez nem újdonság nyilván, és ez nem a pásztornak a novuma valószínűleg. Inkább én azt mondanám, hogy ugye azért nehéz erről az esetről beszélni, mert ugye általában, amikor politikusokról beszélünk, hogy milyen Schittger kritérium, akkor így visszatekintve kázi az életműre, hogy milyen érdemei, meg bűnei, ahogy mondtam, meg ilyesmi voltak, akkor ugye, hogyha saját mércéjét veszük alapul, akkor az, hogy jobb állapotban adta át a pártát az utódjának, mint amilyen állapotban az elődjétől átvette, jutott-e egyről kettőre a politikai szervezet, amihez tartozott, milyen befolyása volt ügyekre, mit tudom én, tudott-e növekedni. Ugye ezek lennének az alapkritériumok. De határon túl kisebbségi magyar politikusokról nem így gondolkozunk. Tehát a kisebbségi magyar politizálás az egy utódvéd harc. Ez sohasem arról szól, hogy egyről a kettőre jutunk, hanem ez egyszerűen a demográfiai miatt, Romániában, Szlovákiában, és nálunk is nyilván működik, hogy minden pártelnök egy rosszabb állapotban levő pártot vesz át, vagy rosszabb állapotban adja át a pártot az utódjának, mint amilyen állapotban az elődjétől átvette. Nyilván azért, mert fogyunk, és ezek a pártok csak kisebb csökkenni tudnak folyamatosan. Ez egy utódvéd harc. Amiben sikerült kérni, az azt, hogy mennyire tudod lassítani a pártnak a befolyás szerzését. Mondja csak.
Szóval megkülönböztetném itt a párt sikerességét, tehát azt, hogy milyen állapotban veszed át a pártot és viszed tovább, illetve magának a kisebbségi közösségnek az állapotát, hogy milyen állapotban vetted át és viszed tovább. Ez utóbbi esetben nyilván állandóan a negatív tendencia felé haladunk, legfeljebb csökkenteni lehet, vagy lassítani lehet a fogyást, de mondjuk egy párt esetében ott lehet, például attól függetlenül, hogy a közösség egyre fogyatkozik, a párt lehet attól egyre sikeresebb. Hát például, amikor Pásztor István átvette a VMS-t 2007-ben, akkor gyakorlatilag egy nagyon rossz választási szereplés után vette el a pártot. Tehát Kassa közvetetten azért is mondott le, mert nagyon rosszul szerepelt a párt a választáson, és utána sokkal, de sokkal jobb eredményeket ért el, akár ő maga személyesen is, amikor több mint 90 ezer szavazatot kapott elnök jelöltként. Szóval talán a kettőt érdemes volna külön választani, a közösséget, és hát akkor, mivel hogyha már a közösség vezetőjéről beszélünk, akkor talán érdemes arról is beszélni, hogy mennyire tekinthető sikeresnek az, hogy 70 ezer fővel csökkent 10-11 év alatt a vajdasági magyar közösség.
Igen, tehát egyrészt ugye a párt sikeressége, meg a hatalomban részvevő szereplő sikeressége, másrészt meg a párt sikeressége azon a másik téren, amiről beszélsz, hogy kvázi a közjót mennyire tudja szolgálni, vagy milyen közpolitikai sikereket, változtatásokat tud elérni. Ugye ezt nyilván mind a kettőt teljesen keresztül húzta ugye a demográfiai válság, amit nyilván nem a VMS generált, hanem ugye, ami igazából lökést adott neki, az nyilván ugye a kettős állampolgárság. Tehát ugye az állampolgársági törvénynek a magyarországi megváltoztatása. Tehát hogy ez valóban, és ugye igazából a Pásztor egész karrierjének ez a tragédiája, hogyha belegondolsz. Tehát az, hogy ez az ember pont abban az időszakban vezette a pártot, amikor igazából 20 év gyümölcse kezdett el beérni. Tehát egyfelől ugye a magyar autonómia, de ugye különösen 2010-es törvény után ugye megerősödik, mindenféle úgy jogosítványokat kap, több pénzt, ezen keresztül hirtelen azért erőteljesen megnövekszik a pártnak a befolyása az intézmények fölött. Ugye nyilván ez egy korlátozott intézményi kör, oktatási, de különösen ugye média, meg ugye kulturális intézményekről beszélünk, és amikor végre valahára beér a gyümölcs, amit 20 éve, 89 óta ami azóta érik, mi történik ebben a pillanatban? Bejön a demográfiai válság, és azt az újonnan szerzett egyrészt hatalmát, amit a VMS az MNT-n keresztül szerez, az hirtelen azonnak csak, vagy hirtelen ugye csökkenni kell, mert ugye a választói bázis rettenetesen összeszűkül. És ugye ezáltal egyrészt ugye a hatalmi politikai státusa is egyből lecsökkent, de másrésztről viszont az is, hogy mennyire tudja befolyásolni a közpolitikát.
Beszéljünk egy picit az örök vesző paripámról, arról, hogy mennyire mozgott kényszerpályán Pásztor István és az általa irányított VMS, illetve hogy mennyire volt lett volna lehetősége arra, hogy azért bizonyos mozgástér nyílt előtte, amely lehetővé tett volna esetleg valamiféle lavírozást abban a szerb-magyar erőtérben, amelyben a VMS mozgott. Péter itt volt áprilisban, amikor ezt a kérdést föltettem neki, és csak megpróbálom átmesélni, hogy mit mondtál. Hát ha most más megvilágításba került ez az akkori gondolatmenetet, tehát nagyjából te úgy voltál vele, hogy Pásztor alapvetően elfogadta, sőt, neki megfelelt ez a politikai magatartás, amit képviselt, tehát nem igazán vívódhatott, hogy tényleg beleálljon teljes egészében a NER-be, hogy fogalmazzunk így, és hogy talán a VMS-nek a beágyazottsága az lehetővé tette volna számára azt, hogy ezt a mozgásteret, ami talán mégiscsak nyílt, hiszen ott van például az erdélyi példa, az RMDS legalábbis egy jó ideig azért tartotta bizonyos szinten a függetlenségét, tehát hogy valami hasonlót csinálhatott volna a VMS is, ha akart volna. Hát most nem tudom, mennyire látod új megvilágításban ezt a kérdést, miután Pásztor is már nincs az élők sorában.
Ezeket a megjegyzéseket szerintem továbbra is fenntartom, azzal árnyalnám, hogy ezért ez tényleg egy cefetül nehéz műfaj. Tehát az, hogy az európai félperiférián egy nemzetállami berendezkedésen és logikán belül működtetni egy kisebbségi társadalmat, ráadásul úgy, hogy a két hatalmi erőközpont, amihez alapvetően igazodnom kell, az úgy autoriter, ahogy, ebből nagyon nehéz máshogy kijönni. Ugye érdekes hipotetikus kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha az elmúlt 16 évben Budapesten és Belgrádon is nagyon kiforrott, kifejlett, plurális demokráciák vannak. Tehát, hogy akkor az a típusú Pásztornak a politikai képességei, ösztönei lecsapódhattak-e volna máshogy? Hát ez nyilván tisztán hipotetikus kérdés marad. De attól még érdekes ezen elgondolkodni. Viszont én úgy gondolom, hogy ezek a kitettségek, tehát hogy európai félperiféria, ráadásul egy traumatizált, rosszul működő szerb államban, illetve egy ilyen hát szinte ilyen egy ilyen majdhogy nem üllő és a kalapács közé kerülve. Nem tudom, hogy lehetett volna más, hogy csinálni valójában, de ez még semmiképpen nem indokolja azt a fajta autoriter hatalomgyakorlást, amivel Pásztor annyira sokszor élt. Tehát, hogy bizonyos módokon úgy gondolom, ezzel mód Szilárddal egyszer vitatkoztunk is, hogy akkor hogyan lehet kontrollálni a hatalmat. Ami nagyon fontos, hogy ez az intézményi kontroll, a fékek és ellensúlyok rendszere. De én nagyon hiszek egyébként a kulturális, ami is egy sok kategóriában, nem egy sokkal puhább valami, de úgy gondolom, hogy a politikai kultúra lehet olyan, és lehet annyira autonóm, hogy ellent mondjon bizonyos nagy és erős tendenciáknak. És amit idéztél tőlem, hogy a VMS beágyazottsága átfogó jellege másfajta politizálást is lehetővé tett volna. Hát igen, tehát hogyha kialakul egy olyan helyzet, ami tényleg a maga módján átfogó, nagyon sok mindenkit integrál, következésképpen nem is nagyon van hely más valakinek vagy valaminek a fölépítésére, eltérítésére, stb., akkor ez képezhetett volna olyan közösségi és morális bázist, amivel akár ellen lehetett volna állni bizonyos másfajta igényeknek, amik ezzel szemben állnak. Úgyhogy nagyon szűk ez a mesdje, egy nagyon nehéz műfajban, de továbbra is úgy gondolom, hogy lehetett volna ezt máshogy csinálni. És tulajdonképpen a pásztori VMS-nek ilyen téren szerintem megfigyelhető egyfajta leépülése. Hát most attól függetlenül, hogy politikailag mennyire volt sikeres 2007 környékén, azért az a garnitúra, vagy ahogy akkor viszonyultak hozzá, hát hogy is mondjam, a hatalmi felépítménnyel szembeni kritikus értelmiségiek, az mennyire így rá tudtam érezni, meg amennyire a szorvány és akkori személyes élményeim erre így emlékeztetnek, az azért egy sokkal, sokkal szabadabb teret képezett, még a pásztori első ciklusban is. És gyakorlatilag ez a fajta jótékony széttagoltság és sokszínűség került lefaragásra és beleszorításba egy nagyon autoriter és egy hierarchikus rendszerbe. Úgyhogy szerintem lehetett volna ezzel, igen, mindenképpen lehetett volna ezzel máshogy is sáfárkodni.
Uh-huh. Csak hozzátettek ez valamit, szóval, hogy ami így a szövetségi politikában mennyire kényszerházasság, ahogy így kérdezted. Szerintem én erre azt mondanám, hogy itt is nyilván a demográfiai válság a meghatározó. Tehát, hogy ugye a 2010-es éveknek az elején, amikor a VMS-nek még volt mozgástere abban valóban, hogy hogy ugye a Fideszhez fog annyira közeledni, mint amennyire végül közeledett, meg aztán ugye a haladó változás amennyire. Ebben volt mozgástér, csak ugye megint csak az történt, hogy azáltal, hogy ugye elolvadt a szavazóbázis, és közép-hosszú, meg hosszú távon pláne, ugye ez a házasság szépen lassan kényszerházassággá válik, mert ugye egyfelől kevésbé fontos a Fidesznek is, mert kevés szavazatot hoz, de kevésbé fontos a haladó pártnak is, mert kevésbé szavazatot hoz, és amivel ugye átváltozik ezáltal, az ugye ugyanaz, mint a sok-sok törpe szatellit pártnak az egyike, ez pont a magyar. És innentől kezdve ugye a jövőre nézve, meg félig meddig már ugye ma is ugye ez a különösen haladó párta való együttműködés, ez tehát ebben most nem lehet kilépni. A magyarországi pénzektől való függésre nem beszélve. Szóval, hogy ez a VMS szavazóbázisának a zsugorodásából kifolyólag ezek kényszerházasságokká válnak. És hát a VMS-nek egyre nehezebb persze azt is ugye igazolni, hogy miért tekintsék egyáltalán a magyarok egy autonóm politikai szereplőnek. Na így is ugye rengeteg magyar szerpártra szavaz. Ez egyébként érdekes módon mindig az aktuális kormányi párt, amikor DSS kormány volt, akkor a DS-re, ezekre a úgynevezett polgári pártokra, most meg a haladó pártra szavaz az a magyar réteg, aki nem a VMS-re. Tehát ez nem ideológia a szavazás, hanem igazából, hogy a hatalomhoz való, vagy a hatalomra, szóval mindenkori inkubens, szóval az inkubensre való szavazás, ez a szokás, de hogy ebből én nem nagyon látom, hogy ebből hogy lehetne kilépni. Most már.
Hát igen, most pedig beszéljünk akkor egy picit a közeljövőről. Már egy picit pedzegettétek ezt a témát, a témakört. Engem az érdekelne, hogy ti láttok-e most a VMS-ben feltűnni olyan valakit, aki átvehetné az irányítást. Ugye most tudjuk, hogy ideiglenesen Pásztor Bálint lett a VMS elnöke, és hát nyilván nem fognak addig közgyűlést tartani, amíg a választások véget nem érnek, hiszen azok is már itt vannak a nyakunkon. Ma kezdte, pontosabban hétfőn kezdte el a VMS gyűjteni az aláírásokat a listaállításhoz, és azt olvastuk este, hogy már sikerült is összegyűjteni a megfelelő számú aláírás, tehát úgy tűnik, mintha még működnének azok a mechanizmusok a VMS-ben, amelyek ilyen önmenedzselést tettek lehetővé. De hát ugye az a kérdés, hogy ez meddig folytatható, illetve hogy lesz-e olyan személy a VMS-ben, aki ugyanúgy, ahogy Pásztor István képes volt erre, úgymond vasmarokkal egyben tartja a pártot, és folytathatja azt a politikai irányvonalat, amelyet Pásztor István képviselt, akár attitűdben, akár ideológiailag. Láttok-e ilyen személyt, illetve hogyha nem, akkor pedig milyen irányok mutatkoznak?
Tehát erről csak spekulálni lehet nyilván, tehát hogy ez mindig, tehát ez nagyjából tudható, hogy kik a VMS-nek az erős emberei, nyilván vannak pletykák, de hát ez nem egy transzparens, ilyen szempontból nem egy transzparensen működő párt, de talán semmilyen párt sem működik ilyen szempontból transzparensen, de számítom. Az amerikai pártokat, ezek a belső, tehát az, hogy ki lesz végül a, nem tudom, na hát itt nem jelölt, hanem a pártelnök, ezek nyilván nem a nyilvánosságban folyó küzdelmek fogják eldönteni, még az sem biztos, hogy kizáról. Egyébként a VMS-en belül dől el, lehet, hogy erre van befolyása, úgyis tépnek az Orbánéknak is, nem tudom. De hogy valószínűleg december előtt azért nem lesz közgyűlés. Tehát most már, hogyha a Bálint addig viszi, mint ideiglenes is vezető, akkor most már valószínűleg nem fognak variálni. Tehát ugye azért nagyon közel van ez az időközi választás.
Péter?
Most megint visszagondolva egyfajta párhuzamként arra, hogy milyen volt a Kassa és Pásztor közötti transfer 16 évvel ezelőtt, akkor szerintem sokkal kevésbé lehetett tudni, hogy mi következik. Tehát, hogy sokkal több meglepetésre lett a váltásban, kezdve onnan, hogy milyen kormányok voltak Belgrádban és Budapesten, mennyire nyitott volt akkor a jövő. És hát visszatérnék ahhoz, amit most már többször is körbejártunk több oldalról, ez a kényszer nek a fogalma, az a kényszerpálya, amin most mozog a VMS, tehát hogy ez nem 2007-et írunk, hanem 2023-at, és hát a politikai szintér, ha akár a Szerbiát, akár Magyarországit veszem, kevés meglepetést kínál jelen pillanatban legalábbis. Megváltozhat ez meglepetésre is elég gyorsan, de nem hiszem, hogy ilyesminek leszünk a közeljövőben a tanúi. Tehát, hogy ez egyfajta rögzített helyzetet jelent. Nagyon érdekesek azok az a pár nyilatkozat, ami elhangzott a párt ifjabb, erős emberei részéről, akár Kovács Elvirát, akár Juhász Bálintot, vagy hát ugye most ugye jementi elnök, de Fremond Árpádot nézzük. Ezek bizonyos értelemben, persze lehet, hogy csak ez politikai duma, de valahol visszhangozták és megerősítették a pásztori politizálásnak a tekintét és elfogadottságát. Tehát, hogy egyáltalán, tehát, hogy meg egy fél megjegyzésből se lehetett valami mást esetleg egyelőre kihallani, hogy bárki ebből a, hát most a 40-es éveit taposó generációból valamit máshogyan akarna, merne gondolni. Úgyhogy ennek jele jelenleg nincs. És az, amire utalsz, hogy működnek a mechanizmusok. Tehát, hogy ez még pásztortól függetlenül is az a fajta mozgatása a párt struktúrának és a párt befolyásának, amit már milliószor leteszteltek, ugye, mert állandóan választások vannak, tehát, hogy most már múltkor számolgattuk valamelyik műsorban, hogy hány választáson kell mozgósítani a VMS-es tábort. Tehát ez a politikai sikerességnek jelenleg az áloga, és hát ezek a 40-es éveikben levő emberek nagyon más politikai kultúrát nem is tapasztaltak meg, úgy gondolom. Pláne aki tényleg helyben van, Vajdaságban is mozog, Szabadka, Újvidék, Belgrád tengelyen. Tehát mást nem látott, csak ezt. Úgyhogy ilyen téren egyáltalán nem látszik, hogy a pásztori politizálástól hol lehetne látni valami fajta elmozdulást. De hát ez nyilvánvalóan hosszú lejáratú folyamat, függ nagyon sok minden attól is, hogy aztán a decemberi választásokon hogyan sikerül a szereplés, egyáltalán mennyi szavazó választja a VMS-t, tehát lehet, szerintem azért benne van az is most így a demográfiát emlegetve, hogy lesz egy jelentékeny szavazatkülönbség a korábbi választásokhoz képest. És az is kérdés, hogy vannak-e törésvonalak a párton belül, kik között alakulhatnak ki pozícióharcok, mennyire kerül ez majd a felszínre, amire a Szilárd is utalt, hogy transzparens lesz ez egyáltalán. Én jelen pillanatban nem látok jelet arra a nyilvánosságban, hogy a pásztori örökséget meghaladó, elutasító valamifajta novumként felbukkanhatna valamilyen váltás, ami a pártot illeti.
Szilárd, szerinted milyen körülményeknek kellene megváltozniuk ahhoz, hogy lássunk valami változást, valami novumot a VMS-ben, tehát hogy lehessen más a politikája a VMS-nek?
Milyen szempontból lehessen más?
Milyen körülményeknek kell ahhoz megváltozni a szerint?
Milyen minőségi változást gondolsz?
Arra gondolok, hogy a pásztori hagyatéknak egyik markáns vonulata az, hogy egy autoriter párt alakult ki az elmúlt 10 év során. Egy hát a pluralizmus kevéssé értéknek tekintő párt. Hát ilyen értelemben vajon egy demokratizálódási folyamathoz milyen körülményeknek kell megváltoznia?
Valószínűleg nem ártana, hogyha a két fő partner, akitől ez abszolút függ ilyen téren, ugye a Belgrádban és Budapesten nem ilyen fél autoriter politikai rendszerek lennének. Mondom, ennyi legfőképpen, de amúgy meg, hát szóval ez egy bonyolult kérdés, ez a pluralizmushoz való hozzáállás, mert ugye a VMS esetében ugye egy nagyon, ugye a Vajdasági Magyar Közösség esetében ugye egyfelől az, hogy ez a Tehát, hogy ez a nem plurális politizálás, amit csinálnak, ez ténylegesen mennyi költséggel jár nekik, ez nem egyértelmű azért. Tehát én nem tudom, hogy mennyi szavazót veszítenek el kifejezetten ez miatt. Nem hiszem, hogy sokat. Politikai haszon abból van, hogyha így politizálnak, ahogy, ugye mind Belgrád, mind Budapest részéről. Az már más kérdés, hogy egy ennyire gyorsan zsugorodó közösség esetében ugye mekkora luxus, ugye ez politika, mert ugye amiről Péter a legelején beszélt, hogy szóval igazából egy-két embernek az elmenetelét és egy-két jó embernek az elmenetelét és kiköltözését az országból is már megérzi a vajdasági magyar közösség, nagyon most nem lenni. Tehát, hogy ez egy elképesztő luxus azért az, hogy így összevesznek a párthoz nem kötődő, mi erre a jó szó, kulturális, meg média intézményekben dolgozó emberekkel, vagy azoknak egy részével, ez valószínűleg egy luxus, de ugyanakkor én azt nem gondolnám, hogy ilyen elképesztő károk származnának belőle nekik, nem tudom, szavazat terén, inkább arról van szó, hogy nagyon sok embert elidegenítenek, akiknek viszont a hasznát tudnák venni, szóval ez egy abszolút politikai ilyen szempontból.
Ehhez annyit tennék hozzá, csak, hogy egy bizonyos értelemben talán jó fokmérője volt ennek a 2016-os választás, ugye, amikor a magyar mozgalom teljes erejében indult több különböző szinten, és hát, hogyha nincs az az ominózus pecsétes ügy, amire talán majd egyszer fényderül, hogy mi hogyan zajlott Belgrádban, és ki hogyan szerepelt abban benne, az elmúlt, hát, sőt, a pásztori érának az egyik szerintem legtanulságosabb ügye lehet, ha egyszer fényderül rá. Reméljük így lesz. Tehát ott emlékeim szerint, ha ez nincs, akkor lehet, hogy meg lett volna az egy parlamenti mandátum a magyar mozgalomnak, ugye valószínűleg Varga Lászlót érintette volna. Hát ez nem is tudom, meg kéne nézni pontosan az adatokat, de mondjuk legyünk optimisták, és mondjuk azt, hogy 20 ezer szavazat, 15 és 20 ezer közötti szavazat volt az, amit akkor a magyar mozgalom megmozgathatott, és nem vagyok biztos benne, hogyha nincs ez a kudarc, illetve hogyha több erő van akkor a pártban, ezt ne lehetett volna tovább feszegetni. Akár új szavazók bevonásával is. Tehát, hogy volt itt egy kis mozgástér, amelynek a kifutását egy alternatív valóságban tudhatjuk meg esetleg, de ebben a miénkben ez így alakult. Úgyhogy azért nem mondanám, hogy nyilván nem túl sok az a szavazó, amit a pásztori VMS ezzel a fajta hozzáállással elvesztett, de nem is túl kevés. Nem is túl kevés. Legalábbis 2016-ban még nem volt az, de hát azóta eltelt ugye 7 év, tehát hogy ez a tábor azóta csak még inkább a halálozások és az elvándorlás alapján ugye még tovább szűkül. De akkor még volt egy ilyen játék lehetőség.
Nem tudom, szóval én azért nem értékelném túl annak a közegnek a, hogy is mondjam, tehát ugye a magyar mozgalomra szavazó közeg, tehát hogy szóval a magyar mozgalomnak a bázisa az egy nagyon, nagyon rövid ideig volt valamekkora egyáltalán, és aztán nagyon-nagyon rövid idő alatt a teljes marginalitásba szorult, szóval hogy azért ez nem egy, hogy hívják, nagy sztori. Hogyha valamit tanítani lehetne egyébként iskolába, akkor az, hogy Pásztor a magyar mozgalom már elvált, tehát az, hogy ugye a Korhecet lekenyerezték, és ő tényleg szó nélkül ott hagyta ugye a szervezetét egy jó állásnak a fejébe, tehát hogy lehetett volna, a magyar mozgalom lehetett volna másképp, nem tudom, nem hiszem egyébként, de hogy így is, úgy is, még hogyha összeadnád a kettőt, és itt azért már tényleg nagyon kevés emberről beszélünk. Tehát, hogy ideális esetben, akik potenciálisan a VMS-re, meg a Lementére szavaznak. Szóval itt nem az, nem a, hogy is mondjam, az intézményekben dolgozó, vagy onnan elbocsátott emberekkel összeveszés, az már nem azért érdekes szerintem, hogy befolyásolja a szavazóbázist, hanem az, hogy a VMS érdekezése elmegy minimális káder, mekkora lesz. Tehát már így is nagyon picike, és teljesen fölösleges konfliktusok ezek, amik tovább szűkítik. Szóval. De mondom, én nem gondolnám, hogy választó bázist ez befolyásolná jelentősen.
Párhuzamos valóságokhoz nincs hozzáférésünk, úgyhogy ezt nem fogjuk tudni megmondani, hogy vajon mi lett volna, ha másként alakul a helyzet. Hát a jósgömbünk sem működött valami nagyon jól ma, de hát ennyi fért a mai műsorunkba, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 95. adása, ezt a műsorunkat megnézhetik a YouTube-on, az Autonomia Portál YouTube csatornáján. Kérjük Önöket, amennyiben ezt még nem tették meg, akkor mielőbb iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és akkor értesítést kapnak minden egyes újabb műsorunkról. De természetesen a Facebookon is követhetik minden kedden este 8 órakor élőben a műsorunk premierjét, és itt is visszanézhető majd a műsorunk a későbbiek folyamán, és hang formájában pedig a népszerű podcast alkalmazásokon szintén ott vagyunk. 2 hét múlva ismét jelentkezünk új műsorral, addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra, viszonthallásra.